Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a Mélás reggeli itt a 90.9 Jazzin. November 3-a kedd reggel van, 4:09 a stúdiójában Mihálovics András.
És a stúdiójában Gede Balázs privatizálta a Jazzy Rádió stúdióját, ha nem privatizálta, akkor majd fogja.
Igen, igen, azon vagyok. 0630 2010 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, jöttek ide közlekedési infók is.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Az egyik arról szól, hogy a Gábor Áron utca közepén útfelbontás, torlódás, kukás autókkal fűszerezve. Na hát ez nagyon klassz lehet, köszönjük szépen. Aztán sziasztok, az M0-ás déli szakaszán a Deák Ferenc hídat újra lezárták a budafoki oldalon, a Pest felé vezető oldalon, kétszer-két sávon halad a forgalom, sajnos ezt a Google térkép alkalmazás nem tudja, hogy le van zárva. A Halásztelki feljáró is jelentős a torlódás Buda felé. Érdekes, hogy nem tudja, mert hogy ez egy hétvégi lezárás, tehát már azt hiszem harmadik napja, hogy így van, és az így is lesz egészen vasárnapig, ugye erről mi is írtattunk tegnap reggel, hogy ott megint műszaki probléma van a felújítással, úgyhogy ezért a lezárás. Na kérem szépen, balagunk tovább. Exporthitel biztosítással fogunk foglalkozni alapvetően, de majd azért lesz itt még egyéb más témánk is. Szabó István Attila, az Exim üzleti vezérigazgató helyettese van itt velünk. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Nagyon jól látni, hallani, aki a Millás TV-t nézi, az találkozhat is veled. Nos,
ilyen felkészült, hogy már Molinó van, mint nálunk is, úgyhogy nagyon profi.
Igen.
Igen, az itthoni stúdiómban is profi állvány, Molino, profi hangtechnika.
Nagyon
hát
jó.
Hát változnak az idők, igen.
Igen. Na hát egy fél évvel ezelőtt beszéltünk elnök vezérigazgatóról, Jákli Gergellyel, akivel valahol ott hagytuk abba, hogy a 150 milliárddal megnövelt 450 milliárdosra növelt hitel tűzerővel foglalkoztunk, és mondtuk, hogy majd össze-visszatérünk, megnézzük, hogy mennyire elegendő ez a kárenyhítő kapacitás, kifut-e az év végéig jól, vagy esetleg meg kell fejelni. Egy kis körképet, ha kaphatunk, hogy hogy áll most ez a program.
Hát továbbra is töretlenül sikeres ez a program, és valóban meg kellett növelni. Először egy vékonyabb 150 milliárdos összeggel indultunk. Hát elmondhatom, hogy csak a tegnapi napig, ami beérkezett hozzánk, és befogadtunk igény, vagy már le is szerződtük, vagy már folyósítottuk is, az több mint 330 milliárd forintra rúg, úgyhogy ezzel gyakorlatilag a gazdasági kárenyhítő programok közül, vagy hitelprogramok közül azt lehet mondani, hogy ez a második legsikeresebb program, az első értelemszerűen az MNB-nek a megújított NHP programja, de hát ez egy sokkal szélesebb, nagyobb program felhasználási körében. Összegszerűen viszont nem vagyunk annyira mögötte. Sokkal.
Na, ez nagyon remek, jó hír ez. Ugye azt mondtuk, hogy itt különösen kiemeljük a kárenyhítő programnak ezt az export biztosítását. Egy picit térjünk vissza, volt erről szó akkor is, meg korábban is veled, amikor a tavaszi időszakban beszélgettünk, hogy ez egész pontosan miről szól, hogyan tud segíteni a cégeknek az exportjukban, illetve az üzleti működésükben. Mi ez pontosan ez a pénzügyi konstrukció?
Hogyha megengeditek, akkor hadd lapozzak egy picit vissza az időben, valószínűleg érdekesebb lesz a hallgatóknak is, mint egy terméklapnak az ismertetése. Tehát szerintem, amit meg kell ehhez érteni, az azt, hogy van a világ globális kereskedelmében pár olyan nagy trend, ami egyszerűen alapvetően változtatja meg, ahogy élünk, ahogy működünk, ahogy kereskedünk. Az egyik ilyen nagy trend az, hogy a fogyasztás az elmúlt 10-15 évben az úgynevezett feltörekvő piacokon, tehát ahol Magyarország is tartozik, 50% százalékkal megnőtt. Ugye ezt látjuk mindannyian, tehát azért csak jobban élünk, több mindent vásárolunk. Ehhez alkalmazkodtak a gyártási meg ellátási láncok is, elkezdtek a felvevő helyek köré települni. Erre általában azt a példát szoktam mondani, ez mindenkinek ismerős, hogy látjuk ezt a rengeteg autógyárat, nem csak azért jönnek ide, mert itt annyira jó autót gyártani, hanem azért, mert a környéken a felvevő piac egyszerűen megerősödött, megnőtt. És hát a harmadik nagy ilyen globális hatás az az, hogy teljesen új technológiák vannak, megint hat például ezek az autógyártással, mondjuk az elektromos autógyártás, az teljesen más raktárbázis, teljesen más gyártósor, teljesen más humán erőforrást igényel, tehát megváltozik egész egyszerűen az, hogy eddig gyártottunk dolgokat. És hát, hogy mik ennek a következményei, amiből majd szépen lassan el tudunk jutni a biztosításig, az az, hogy egyrészt a globális árukereskedelem, tehát a kontinensek közötti árukereskedelemnek a súlya az jelentős mértékben csökken, az sokkal inkább felváltja a kereskedelmen belül, a termékeket inkább felváltják a szolgáltatások. Uh-huh. A másik, ami egy nagy hatás, és ezt is érezzük a saját bőrünkön, hogy a bérköltség, a relatív bérköltség különbség az egyre kevésbé határozza meg, hogy mit hol gyártunk. Tehát nem azért gyártanak Magyarországon, vagy szerelnek össze ennyi autót, mert itt annyival olcsóbb már a munkaerő, hanem azért, mert ez közel van a felvevő piachoz, és természetesen egy megbízható, kedvező gazdasági környezet van. A harmadik pedig az, hogy a globális kereskedelemben megmaradó szolgáltatások, azok klasszikusan a nagyon nagy tudás igényű szolgáltatások. Tehát nyilván, amit nem könnyű áttelepíteni, kiemelkedő mérnöki munkák ilyesmi, amit nem könnyű áttelepíteni a világ egyik feléből a másikba, megéri szolgáltatás exportként átvinni. Na és akkor most lassan rá tudunk térni a biztosításra. Miért fontos ez? Hát amelyik ország, amelyik cég, amelyik személy jól lövi be ezeket a globális tendenciákat, és jól alkalmazkodik hozzájuk, az sikeresebb tud lenni a jövőben. Mi történt most a Covid-dal? Gondolom, nektek sincs olyan interjútok, ahol a Covid ne kerülne.
Nem nagyon lehet kikerülni, főleg most, ugye, hogy egyre erősödik megint a második körben a járványhelyzet.
És hát igen, ugye az első hullám is azért átrendezte rendesen a világgazdaság térképét, meg az ellátási láncokat főleg például.
Nagyon jó, hogy ezt mondjátok, mert már féltem, hogy sosem folytjátok belém a szót. Igen, tehát az egyik dolog, amit látunk, az ellátási láncok, amit mondasz, hogy most már ezek annyira komplexek, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy nagy globális cégnek akár több ezer, tízezres nagyságrendű beszállítója is lehet, de ennek a nagy része az nem közvetlen beszállító, hanem közvetett, tehát mint a matrióska babák, több kis matrióska baba egymásban, és ez a komplexitás, ez még azzal is tetézve van, hogy egy-egy kicsi beszállító az nem csak egy nagy globális céghez juttatja el a termékét, ezért fordulhat elő az, hogy egy nem tudom, processzorgyártó megáll valahol Tájvanon, akkor nincsen új telefon. Hogyha valami festőüzem megáll valahol Nyugat-Európában, akkor nem tud megrendelni az új autódat, lehet, hogy mindenek készen van, csak a hűtőmaszkja nincsen lefestve. Tehát van egy ilyen nagy sérülékenység a világban, és hát látszik Magyarországon is, aminek az egyik a legnyitottabb a gazdasága, ugye a gazdaság nyitottsága azt jelenti, hogy az export meg import volument összeadjuk, elosztjuk a GDP-vel, és egy 1,7-1,8-as számot kapunk. Nálunk nyitottabb gazdaság nem sok van, csak ilyen kis mini államok, Szingapur, Luxemburg, ilyesmi. Tehát ez minket ütött meg a legjobban, ez a Covid, ami éppen összerombolta ezt a globális ellátási láncot. Nem tudom, volt egy mostanában gazdasági szakértő, aki kielemezte a második negyedéves GDP számokat. Ugye láttuk a borzalmasnak 13,5%-os csökkenést. Ugye ezt legtöbben egyébként az előállítási oldalról, tehát hogy melyik iparág járult hozzá legjobban, innen szokta boncolgatni. Én a másik oldalt jobban szeretem, az úgynevezett felhasználási oldal, mert ebben van az, hogy mennyivel fogyasztottunk kevesebb, mi volt a külker egyenleg, meg mi volt a felhalmozásnak az egyenlege, és az látszik, hogy ennek a 13,6%-os visszaesésnek több mint a fele, közel 8%-a az a külkereskedelemnek az egyenlegéből adódik. Tehát az történt, hogy megrecsent ez a világ, és egész egyszerűen kevesebbet tudtunk exportálni.
Igen. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy azért ez egy elég speciális helyzet, nem találkoztunk még ilyennel. Erre gyanítom, speciális válaszok kellenek, azok a régió bevált módszerek, amik ilyenkor finanszírozási oldalról megvoltak, azok most nem nagyon működnek.
így van, tényleg a szó szerint a számból vetted ki a szót. Tehát nagyjából az első hullámmal az történt a gazdaságban, hogy hirtelen mindenkinek pénz kellett. Ezért tudom azt elmondani, hogy mennyire sikeres a kárenyhítő hitelprogramunk. Mindenütt, amikor ég a tűz, akkor gyorsan locsolni kell. Különböző forgóeszközhitelek formájában, kisebb beruházási hitelek formájában ez megtörtént. De most van az, amit te is mondtál, hogy gyakorlatilag a régi világ, mondjuk a 19 decemberében tapasztalt világ, az nem biztos, sőt, nagyon valószínűleg nem jön már vissza abban a formájában. Új utakat kell keresni, új megoldásokat kell keresni, új piacokat kell keresni.
Ez hogyan történik egyébként? Mert azért a bankszakma nem az az a nagyon-nagyon gyorsan reagáló és innovatív történet, mint mondjuk egy startup. Ilyenkor a vállalkozók adják a tippeket, vagy a bankárok összeülnek, és a folyamatokat elemezve jutnak valamiféle megoldásra?
Hát ugye most rossz ember kérdezel, mert én csak azt tudom mondani, hogy mi vagyunk az innovatívak, és mi próbáljuk meggyőzni a vállalatokat, hogy változtassanak, tehát ne a régi világ visszajövetelét várják, hanem próbáljanak meg új piacokat felfedezni. És ugye ezzel akartam rákanyarodni arra, hogy az új piacok, új vevők, új termékek exportja, az kockázatos. És ezt a kockázatot kell tudni lefedezni, és egy nagyon jó aktualitása van most az úgynevezett külföldi exportvevő követelés biztosítás nevű termékünknek, hogy mivel mi egy állami bank vagyunk, a Covid előtt, a békeidőben ezt a terméket csak az úgynevezett nem piacképes relációkban értékesíthettük. Mondom, mi a nem piacképes reláció, kezdem pont az ellentétével, piacképes relációnak nevezik az EU28-at meg a fejlett OECD országokat. Mitől piacképes ez? Hát, hogy a piaci biztosítók ezeket szívesen fedezik. De van még jó pár olyan ország, amit a piaci biztosítók nem szívesen fedeznek, mert az ottani vevők kevésbé transzparensek, mert az ottani politikai kockázatok kevésbé átláthatók.
Mondjuk nekünk egy szomáliai ügylet valószínű ide tartozik.
Melyik? Parancsolj?
Egy szomáliai ügylet mondjuk valószínű ezek közé tartozik.
Nem feltétlenül, itt inkább olyanokra gondoljunk, Dél-Kelet-Ázsia, Dél-Amerika, Szubszahara-Afrika, tehát az igazi kemény piacok. Most viszont ugye a gazdasági kárenyhítés keretein belül az Európai Bizottság feloldotta ezt a korlátozást ideiglenesen, és tudjuk az úgynevezett fejlett piacokat is, tehát EU28-at, illetve a fejlett OECD országokat is biztosítani. Mit jelent ez? Mondok konkrét példát, mint hogy mindig szoktam. Ha mondjuk van egy vegyipari cégünk, és hirtelen a készfertőtlenítő zselé gyártására, ez gyakran előfordult mostanában, és van mondjuk egy, nem szegény spanyolokra pikkelek, de mondjuk van egy spanyol vevőnk, aki ugye az EU28-on belül van, de hát ezekben az időkben mégse vagyunk benne biztosak, hogy ki fog minket fizetni, viszont előre nem akar minket kifizetni, mert ő is egy nagy kereskedő, és el akarja adni előbb a terméket, utólag meg mi nem vagyunk benne biztosak, hogy kifizet. Na itt tud segíteni az Exim, ezzel az úgynevezett exportvevő követelés biztosítással, gyakorlatilag akár a követelésnek a 99%-át is tudjuk biztosítani.
Gondolom meglévő partnereknél az is megfigyelhető, most itt hirtelen a hazai építőipar, hát ugye a jelen helyzet is ilyen, korábban biztos az volt, hogy ezek a lánctartozások mentek körbe-körbe, és ahogy itt beszélgettünk, a különböző értékláncok megszakadása, döcögések kapcsán el tudom képzelni, hogy a fizetési határidők is nyúlnak, és arra is egy fedezett lehet ez a fajta pénzügyi konstrukció.
Természetesen én azt szoktam mondani, talán úgy a legszemléletesebb megérteni ezt a terméket, hogy egy gyártó-kereskedő cégnek nem az a fő profilja, hogy ő külföldi országok kockázatát, külföldi bevők kockázatát megértse, felmérje. Nem az a fő profilja, hogy követelést kezeljen. Nem az a fő profilja, hogy akár 180 vagy akár 360 napra hitelezze a vevőjét. Ez a mi profilunk, ezt mi megcsináljuk egy viszonylag szerény biztosítási díjért cserébe. Végül is olyan ez, mint hogy kiszervezni ezt a fajta tevékenységet a mi irányunkba.
Aha, ez ugye a biztosítás és a faktoring között a különbséget még világítsuk meg, mert az elmondottak alapján többeknél beugorhat esetleg az a másik pénzügyi konstrukció. Itt gondolom csak akkor veszi át a szerepet az Exim, amennyiben nem fizetés van, vagy nagyon megnyúlnak ezek a határidők, tehát hol a határ, mi a különbség?
Ezek rokon fogalmak, én inkább azt mondanám, hogy a biztosítás az elsősorban csak a kockázat átvállalását jelenti, tehát azt jelenti, hogy amennyiben a vevőnk nem fizet, vagy az adott országban egy olyan politikai kockázat következik be, háború, forradalom, devizakonvertibilitásnak az elvesztése, tőkemozgásoknak a kontrollja, hogy nem lehet kihozni a pénzt, hát ilyet mondjuk a környékünkön nem remélünk, de a világ másik felén bármikor megtörténhet, akkor mi fizetünk, de egyébként nagyon jó, hogy behoztad a faktoringot, mert ha egyébként én hajlandó vagyok vállalni ennek az ügyletnek, annak az országnak, annak a vevőnek a kockázatát, akkor miért ne előlegezném meg, miért ne finanszíroznám meg, vagy ismertebb szóval, miért ne faktorálnám le azt a követelést. Tehát természetesen ezt is meg tudjuk tenni, nem csak a kockázattól szabadítjuk meg az ügyfelet, de a pénzt is oda tudjuk neki adni előre, illetve a pénznek akár 99%-át.
Mik a feltételek, amit egy cégnek teljesíteni kell, ha ezt így szeretné venni?
Igen, nagyon fontos tudni, hogy itt gyakorlatilag az ő vevőjének a kockázatát vizsgáljuk, tehát gyakorlatilag az exportőr cégnek ilyen szempontból sokkal kevesebbet kell tennie. Amit mindenképpen tennie kell, hogy eljön hozzánk, vagy felkeres minket elektronikus csatornákon, és az ő adott vevőjére, az adott országra limitet állítat. Ezt egyébként az első egy-két limitnél akár ingyen is megtesszük. Megmondjuk, hogy azt a vevőt mekkora mértékig vagyunk hajlandóak finanszírozni, biztosítani, és utána pedig, amikor ezt a limitet felállítottuk, akkor egész egyszerűen be kell hozni a számlát meg a teljesítésigazolást, és mi ugye a terméktől függően biztosítjuk, és vagy meg is előlegezzük ezt a vevőkövetelést.
Mennyire vizsgáljátok azt, hogy körültekintő-e a partner? Tehát, hogy szükség törvénybont alapon nem kezd el túlságosan kockázatos ügyletekbe, hiszen ha megégeti magát, az nektek is fáj.
Ugye én minden egyes vevőjét minősítem, tehát, hogy, tehát ő nem tud én nélkülem ilyen szempontból ebbe a körbe új vevőket bevonni.
Értem. Jó, milyen az érdeklődés? Mennyire ismert ez a termék? Megrohanták-e a kasszát a vállalkozások?
Igen, ez egy nagyon érdekes pont. Ugye van egy jól kialakult vevőkörünk, akik, hát azt, ahogy elmondtam az elején, az úgynevezett nem piacképes kockázatokon gyakori exportőrök. Egyébként meglepődnétek, hogy milyen távoli országokban mennyire érdekes magyar termékek mennek. Tehát a Vemhes üsző, ami egyébként egy terhes tehenet jelent, ezt én is nemrég tanultam.
Én nem ivarodott, hogy szarvasmarha az üsző, és az előhasi üsző az, amelyik először. Vemhes borjúval.
Fú, Isten, veszélyes talajra tévedtünk ezzel. Jobb lett volna egy másik téma, mert András agráros, és most nagyon elemében került.
Ha ezt tudom, akkor valami gyógyszerészeti példát hozok, vagy valami műszaki. Tehát fantasztikus exporttermékeink vannak, és akik ezeket eddig tudták használni, mert hogy ugye olyan relációba exportáltak, amik az úgynevezett nem piacképes relációk, ott azt gondolom, hogy nagyon jó kiépített ügyfélkörünk van. Ami most nagyban változott, ahogy mondtam, hogy az ideiglenes Európai Bizottsági rendelet miatt ezt most az úgynevezett piacképes relációba is tudjuk nyújtani, és hát a magyar export szerkezetről azt tudni kell, hogy azért az export 80%-a az EU-n belülre megy, annak is jelentős része Németországba megy, és hát ezekben a relációkban a megszokott üzleti kapcsolatokon belül egyébként teljesen elfogadott volt az úgynevezett hitva szállítás, tehát én szállítok, te pedig majd fizetsz. Ez az, amit most próbálunk áttörni, hogy reméljük, hogy a vállalatok is új bevőket, új termékeket, új üzleti lehetőséget keresnek, és hát próbálunk neki segíteni, úgyhogy mi egy nagyon aktív kampányt folytatunk, folyamatosan szűrjük az ilyen céges adatbázisokat, hogy kik lehetnek azok, akiknek ez érdekes lehet, megkeressük őket személyesen, bemutatjuk a terméket, limiteket állítunk az első egy-két vevőjére, és hát van már ilyenből kiadott biztosítási kötvényünk is, úgyhogy működni látszik, de még sokat kell dolgozzunk.
Ugye ez egy fontos prioritás, hogy a magyar KKV-k is mérettessék meg magukat az exportpiacokon. Ilyenkor szétválik a finanszírozási forma, mert nyilván mást igényel egy már exportpiacokon bizonyított és hosszú ideje működő nagyvállalat, mint a kivitellel most ismerkedő KKV.
Hát én azt gondolom, hogy nekünk mind a kettőnek kell tudni segíteni, és ha már agráros vagy, akkor ez egy ilyen tipikus tyúk vagy tojás probléma, hogy akik már tapasztalt exportőrök, és amiatt gyakran vesznek igénybe ehhez kapcsolódó pénzügyi termékeket, nekik nem sokat kell magyarázni. De akik most eveznek először új vizekre, náluk nagyon sok tekintetben maga az is az ismeretlentől való félelemnek a része volt, hogy a pénzügyi megoldásokat sem ismerték, amik ehhez kellenek, és épp azért nem is exportáltak, és épp azért nem is érdekelt őket ez a pénzügyi megoldás. Úgyhogy mi magunkra vettük ezt az edukációs feladatot, ezért is mondom, hogy egy aktív kampányt végzünk. Járjuk az ügyfeleket, hát ahol fizikailag ez nem lehetséges, ugye a Covid miatt ott telefonon, videócseten beszélünk velük, és próbáljuk elmondani nekik azt, hogy az ismeretlentől való félelemnek egy részét, azt le tudjuk venni a vállukról, a pénzügyi bizonytalanságot meg tudjuk oldani.
Mennyire kell sietni? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye az Európai Unió december 31-ig lazított a feltételeken, és addig engedélyezte az exportbiztosítóknak, hogy átvállalják az exportőreiknek a kockázatait. Érdemes sietni?
Hát mindenképpen érdemes sietni, de azt elmondhatom, hogy most már jövő év feléig ez meg van hosszabbítva. Tehát az Európai Bizottság idéglenesen meghosszabbította egyébként, vagy lehet, hogy hivatalosan még nem publikálták, de meg fogja hosszabbítani. Tehát erről most már széles körben lezajlottak az egyeztetések, többnyire változatlan formában egyébként. De sokan mi azt gondoljuk ebben a szakmában, hogy ez nem fog véget érni jövő évnek a felénél sem, hanem hát amilyen elhúzódó járvánnyal, illetve annak az elhúzódó gazdasági hatásaival nézünk szemben, valószínű, hogy ez még annál is hosszabb ez. De ettől függetlenül tessék csak sietni.
Aha, világos. Még egy kérdés, hogy most már nagyon sok tapasztalattal rendelkeztek ugye a saját ügyfélkörben, hogy van-e esetleg új termék fejlesztés alatt, van-e ilyen igény egyáltalán, vagy ez most ez a kárhelynyítő csomag teljesen lefedi azokat az igényeket, amelyekkel a KKV-k jelentkeznek, finom hangolás valamelyik termék esetében történik-e, kell-e?
Igen, zajlik finom hangolás, ugye most a második körre. A maga a kárenyhítő hitelünk az jól működik, ahhoz nem nagyon kell hozzányúljunk. A kárenyhítő kezességünkön szeretnénk valamit finom hangolni, mert azt gondolom látszik több nyugat-európai országban is, hogy az állami beavatkozásnak a szintere az inkább a garanciák, kezességek voltak, és nem a direkt finanszírozás. Magyarországon valamiért olyan volt a gazdaság, meg annak a pénzügyi szerkezete, hogy a direkt finanszírozásnak az első körben nagyobb szerepe jutott. Én azt gondolom, hogy a garanciáknak, kezességeknek legalább ekkora szerepe kell, hogy legyen a következő időben. Nem akarok túl technikai részletekbe menni. Az általunk nyújtott kockázatmegosztó termék, tehát kezesség az nem CRR konform, tehát a bankok nem tudják ilyen szempontból tőkecsökkentésre használni. Gondolom, ez most rémunalmas, amit mondok. Ezen szeretnénk kiszólni, illetve hosszú távon gondolkodunk a pont az imént beszélt vevőkövetelés biztosítás kapcsán, hogyha sikeres lesz a termék a második körben, az úgynevezett piacképes relációkban is, akkor gondolkodunk azon, hogy lenne értelme ott maradni nekünk hosszú távon a piacképes relációkban.
Oké, hát nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, és nagyon bízunk benne, hogy ahhoz a bizonyos edukációhoz, amit említette, hogy segítheti a cégek kockázatvállalását, illetve a ti munkátokat, most egy picit hozzátettünk mi is. Köszönjük még egyszer, jó munkát és szép napot kívánunk a további.
Nagyon szépen köszönöm, maradjatok egészségesek, sziasztok!
Szervusz. Viszont kívánjuk, szia!
Szabó István Attilával, az Exim üzleti vezérigazgató helyettesével beszélgettünk. Rohanunk tovább Schmidt-Andi híreivel, aztán jövünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.